Okmányok. Később, valahányszor végig gondolta annak a decembernek és az új év első hónapjainak az eseményeit, 1944. március végéig, addig az időpontig, míg az erőd volt az otthona, és megpróbálta kitalálni, mit változtatott volna az eseményeken, ha erősebbnek bizonyul, ha jobban bírja magányt, ha olyan fegyelmezett, amilyen nem volt. Kétségbe esett könnyek között újra meg újra megvádolta magát. Abigail mindannyiszor megnyugtatta, hogy ami bekövetkezett, nem rajta múlt. Nem is bánki hűséges barátságán, a Biblia ismereti verseny kudarcán, a dúlt hangulatú karácsonyon, vagy ama bizonyos márciusi éjjelen. Nem ő árulta el az apját suttogó szavával, azon a hideg, ibolya illatú éjszakán. Elárulta azt már régen az a valaki, aki második éve figyelte vitai tábornokot és családját a defenzív osztály megbízásából. Mire a dolgok annyira megértek, hogy a hajsza már az ő személyére is kiterjedt, teljesen mindegy volt, honnan keresik telefonon vitai tábornok Gellérthegyi villáját. Mert ellenségei is réges-régen tudták, mire készül. S az se fordított az eseményeken, hogy egy bizonyos levélből a defenzív osztály már karácsony óta ismerte Gina Árkodi búvóhelyét. A vadászat, aminek akkor pár napra a központjába került, nem az ő elejtéséért indult. Mit számított az ő nyulacska léte a háború erdejében? Maga a nagyvad, a tábornok s a többi, aki ellen megfújták a hallalit, fogoly volt már akkor, sőt, nem is Magyarországon őrizték. Március 19-én azonnal elvitték a németek. Gina csak azért kellett volna, hogy apjával szembesítve rá tudják kényszeríteni a tábornokot arra, hogy elmondja, kik voltak a defenzív osztály által még nem ismert küzdőtársai abban a vállalkozásban, amit végül is nem tudott végrehajtani. És Gina maga tudhatja a legjobban, hogy ez nem sikerült, s a tábornok úgy halt meg, hogy nem árult el semmit. Akkor is úgy halt volna meg, mondta Abigail, ha a saját gyerekét is fel kellett volna áldoznia, nem csak önmagát. De ettől szerencsére megkímélte az Árkodi ellenállók segítsége, és úgy válhatott meg az élettől, hogy biztonságban érezhette a lányát. Mindez azonban messze volt még, messze a végtelen időben. Egyelőre csak a tél jött meg, az alföldi tél, rettenetes viharaival, vastag havával. Minél jobban közeledett az ünnep, annál súlyosabb volt elviselnie, hogy nem hall az apjáról. Az internátusban mindenki arról suttogott, mikor, melyik vonattal viszik majd haza. A varrószoba és a barkácsoló műhely segítségével mindenki készítette a karácsonyi ajándékot családtagjainak. Sőt, Zsuzsanna kiutalta kiki eddig visszatartott zseppénzét is, hadd tudjanak olyat is vásárolni, amit nem bírnak maguk előállítani. Bár apja utalt arra a lehetőségre, hogy esetleg még az ünnepen se találkozhatnak, Gina nem tudta elképzelni, hogy erre sor kerüljön. És egyre biztosabban érezte, ha az erőd jó védelem a maga személyének, jó védelem lehet a tábornoknak is. És Torma Gedeon bizonyosan megengedi, hogy apja náluk kapjon szállást, az olykor iskolát látogató papi vendégek, vagy a tankerületi főigazgató által igénybe vett szép vendégszobában. Ő is nekifogott valami karácsonyi meglepetésnek, ami a saját keze munkája legyen. A matulában divatos örömszerzési lehetőségek közül ő sem a hímzett könyvburkolót, sem a népi hímzéses párnahéjat nem választotta. A legvonzóbb munka a Biblia jel volt, annak állt neki. Nem volt ugyan róla meggyőződve, használja majd a tábornok, mert nemigen látott a kezében szentírást, de azért mégis úgy gondolta, miután tőle kapja, csak megbecsüli, legfeljebb más könyvben tartja, nem a Bibliában. Nem tudta eldönteni, mit hímezzen a jelbe, milyen szöveget. Zsuzsannától kért tanácsot. Zsuzsanna azzal a püspök látogatás óta soha fel nem oldódó tartózkodással felelt neki, ahogy újabban mindig. A szünet kiadása előtt úgyis biblia ismereti versenyt tartanak, míg készül rá, majd talál valami olyat, amiről azt érzi, személyesen vitai tábornoknak szóló üzenet. Tudott az évente rendszeresen megtartott biblia ismereti versenyről. Ha eszébe jutott, mindig elkedvetlenedett. Az ő szentírásban való jártassága jóformán semmi se volt a matulásokéhoz képest. Odáig már eljutott, hogy rengeteg mondás, idézet megmaradt a fejében, de nem tudta elhelyezni őket, összekavarta, mit mondott Jézus, mit Pál apostol, mit az evangélisták. Pedig minden szabad percében Bibliát olvasott, s a Zsoltárok könyvében meg is találta egy este, mit hímezzen az apja Biblia jelébe. Mikor Gyöngyért és Kelmért jelentkezett Zsuzsannánál, a prefekta rárajzolta neki a kívánt szöveget a gyöngyhímzés szita szövet alapjára. Zsolt, pont, 140, pont, 8, pont. És anélkül, hogy belenézett volna a Bibliába, mindjárt mondta is, mi áll a 140. Zsoltár 8. versében. Én, Uram Istenem, szabadításom ereje, fedezd be fejemet a háború napján. A december gyorsan is telt, meg lassan is. Ha arra gondolt, milyen régen nem találkozott már az apjával, úgy érezte, nem hetek, de hónapok teltek el, hogy utoljára látta. Ha meg a tennivalóit szedte számba, csak pár percnek tűnt a nap. Alig, hogy elkezdték, már este is lett. Csak úgy zúdult rájuk a rengeteg tennivaló. A felkészülés annyira igénybe vette valamennyiüket, hogy előfordult, megkérték Zsuzsannát, ne menjenek sétálni aznap. Zsuzsanna csak nézett rájuk, mintha idegen nyelven szóltak volna hozzá, s hozatta a kalapokat, kabátokat. Arra se kaptak engedélyt, hogy tovább fennmaradjanak, mint a házirend megengedte, sőt arra se, hogy tanuljanak a pihenésre rendelt órában. Mindennek úgy kellett lennie, mint máskor. Senkit sem érdekelt, hogy tudnak majd a szokott életmenetük mellett még versenyre is készülni. Az egyetlen, amit mégis engedélyeztek, az volt, hogy szépirodalmi olvasmányok helyett az olvasásra kijelölt fél órákban szabad volt a szentírás nézegetniük. Ha ilyenkor benyitott az igazgató, és az A-nappaliban meglátta a fejeket a bibliák fölé hajolni, elégedetten bólintott, körülbelül így képzelte el egy jól nevelt, tisztességes matuláslány pihenő idejét. Szerencsére König üres óráin is foglalkozhattak a Bibliával, mert König a botrányos istentisztelet után egy hétig az ágyat nyomta valami magas lázzal, meghüléssel. Arról a bizonyos istentiszteletről egyébként sokáig suttogtak még a matulában, mert az igazgatónál is jártak detektívek. Ezt a szenzációt Suba egyszerűen képtelen volt elhallgatni. Kibökte kedvencének a 8. Aradinak azzal, hogy az ügy azért valahogy csak elsimult. A kántor is megszabadult a gyanúsítástól, s mindenki megegyezett abban, hogy a titokzatos kém vagy kicsoda ellen még az Isten háza se védi árkodott, keresik pedig éjjel-nappal. Óráit hol Zsuzsanna, hol Erzsébet látta el. Persze nem szakszerűen, engedték a gyerekeket magyar meg latin helyett a Bibliával foglalkozni. Az 5. Bánki ismerte legjobban az írást. Őt nyúzta mindenki, hogy kérdezgesse a szent szövegből. Bánki eleinte szívesen foglalkozott mindenkivel. Aztán egy estére megzabosodott, ideges lett, mogorva, visszautasító. Magatartása annál kevésbé volt érthető, mert aznap járt benn nála az édesanyja. És szülői látogatás után minden tisztességes tanuló fel volt villanyozva, és boldogságában különlegesen kedves volt mindenkihez. Bánki nem. Bánki majdnem, hogy gorombán rászólt arra, aki odajött hozzá a Bibliával, hagyja békén. Aztán egyszer csak kiszaladt az A-nappaliból. Gina éppen a mosdóban próbálta megtisztítani töltőtoltintás ujjait. Nagyot nézett, mikor Bánki berohant az előtérbe, s mint aki nem bírja már visszatartani a keserűségét, fuldokolva elsírta magát. Lecsapta a körömkefét, vigasztalni kezdte Bánkit. Unszolta, Mondja meg már, mi baja van? Bánki nem válaszolt, csak zokogott tovább. Aztán onnan is kiszaladt, mint aki nem bírja a faggatást. Egy darabig fels alá járkált a folyosón, aztán valahogy lecsillapult, visszament az alnappaliba. Ciller megérdeklődte, mit hozott neki az anyja. Bánki azt sóhajtotta. Semmit. Ciller megvetéssel vállat vont, nem volt a világon olyan szülő, aki úgy jött volna be a matulába, hogy ne hozzon a gyerekének valamit a kinti, bűvöletes világból. Bánki megőrült, sose tett ilyet, eldughatta a cukrot vagy mit, amit kaphatott, sújtsa megvetés. Olá volt a második legjobb a Bibliában. Őt ölték aznap Bánki helyett. Gina is odahúzódott az Olá közelébe. És közben nyugtalanította más is, az érthetetlen Bánki, aki csak ült közöttük, kinyitotta, becsukta a Bibliáját, nézte az óramutatót, és láthatólag alig várta, hogy lefekhessék. Valami történt vele, gondolta Gina. Vele vagy velük? Van ilyen, ha Ciller nem is tudja elképzelni. Bánki nagyon sírt a mosdóban, és hát, ha olyasmi baj van otthon, a családban, ami miatt Bánki néni elfelejtett hozni neki ennivalót. Mindig vonzódott Bánkihoz. Az utolsó hetekben különösen közel kerültek egymáshoz. Bánki komolyabb volt valamivel, mint a többi ötödikes. Egy cseppet felnőttesebb, gyakran elmélázó, elgondolkozó. Ginának az volt az érzése, ha nem is gyötrik anyagi problémák, mint a legtöbbet az osztálytársai közül, vagy a családtalanság, mint Tormát, de Bánkinak is van valami szomorú terhe. Csak épp úgy nem beszél róla, ahogy ő hallgat arról, amit a tábornok rábízott. Mikor a hálóban elcsendesedtek, sokáig nem aludt el. Fülelt a Bánki ágya felé, hall-e sírást. Nem hallott. Akkor talán megemésztette, ami úgy felizgatta az imént. Már majdnem elaludt ő is, mikor arra lett figyelmes, hogy mégis van valami mozgás a Bánki ágya felől. Bánki nem sírt, de felkelt. Látta a macskaszem gyér fényében, ahogy a pongyoláját leemeli a kampóról, belép a papucsába, és kioson. Gina is felkapta a köntösét, és utána suhant. Bánki a mosdóban volt. Ugyan hol másut lehetett volna? Ott kuporgott a szennyes ládán, és mikor Gina belépett, felkapta a fejét. Nem sírt, de jobb lett volna, ha azt teszi. Olyan reménytelen volt az arca, mint egy felnőtté. Fáj valamit? Kérdezte Gina. Bánki a fejét rázta. Valami baj van? Bólintás. Anyukád tényleg nem hozott semmit? Bánki most elmosolyodott. Az volt a mosolyában. Ó, édes Istenem! Jutott is neki most eszébe a cukor. Tudok segíteni? Bánki megint megcsóválta a fejét. Elmondod? Nem lehet, mondta Bánki csöndesen. Nem lehet, vagy nem szabad? Nem szabad. Nagy baj. Bánki intett a fejével, hogy nagy. Ki tudna segíteni? Kérdezte Gina. Bánki jelezte a kezével, hogy senki. A kérdést olyan természetességgel tette fel, hogy maga is meglepődött, mennyire mint elérhető, igénybe vehető, állandó segítőtársa számít benne. Abigén se? Bánki gondolkozott. Sok minden volt a szemében. Ezúttal legelőször valami csepp reménykedés. De aztán megint csak megrázta a fejét. Azt mondta, Abigailnek csak írni lehet, de ő azt, ami bántja, nem meri leírni. Nem adhatja írásban. Nem tudta, mit mondjon neki, csak megsimogatta a vállát. Bánki meg hirtelen a nyakába borult. Most nem sírt, csak arcához simította az arcát, s azt suttogta neki, köszöni, hogy utána jött. És furcsa módon még azt is, Isten áldjon meg, mintha búcsúzkodni akarna tőle. Mielőtt a kislány megkérdezhette volna, hogy talán csak nem azért állított be aznap Bánki néni, hogy bejelentse, elviszi innen a lányát még karácsony előtt, esetleg vissza se hozza, az ajtó feltárult, és a küszöbön ott állt Zsuzsanna. A mosdóban éjjel, kettesben tartózkodni a legszigorúbban tilos volt. Bánki rémülten húzta ki magát, Gina megelkeseredett, hiszen csak vigasztalni akarta ezt a szegényt, és már megint baj lesz belőle. Zsuzsanna, amilyen szelíd volt, olyan iszonyú. Menjetek aludni, mondta Zsuzsanna csöndesen. Anna, ne kuksolj a fürdőszobában, és ne töprengj, hanem pihenj, hogy friss legyél holnapra. Figyeltelek este. Láttam az arcodon, rossz hírt kaphattál. A csüggedés és a kétségbeesés a hit csődje. Azt hittem, nagyobb haszonnal forgattad a Bibliát, amit olyan jól ismersz. Bánki lehajtotta a fejét. Olyan jól esett most Zsuzsanna korholása. Dániel könyve jó olvasmány, folytatta Zsuzsanna. Tessék visszamenni a hálóba, és ne lógasd a fejedet. Induljon vita is. Hogy ő mit keres itt éjjel, igazán nem tudom. Talán neki is van valami különleges fájdalma? Hogy szeretett volna belekiáltani az arcába, hogy mit szól hozzá, van. Mit képzel a prefekta, hogy az ő világa azonos az igazi, a külső világgal? Hogy az intézeten kívül nincs is semmi? Van neki fájdalma, hogyne, és Bánkinak is. Jó is volna, ha mindent el lehetne intézni azzal, hogy az ember kinyitja a Dániel könyvét. Most eszébe jutott, hogy csúfolják őket, matulásokat, a kukurikusok, és először életében mondta ki magában Zsuzsannáról, hogy szent hurka. A diakonissa, a hálóteremig kísérte őket. Közölte, ma éjszakai ügyeletes, többször végigjárja majd a folyosót, ha megint kedvük kerekednék arra, hogy felkeljenek, és a mosdóba vonuljanak kaszinózni, másnap becsukja mindkettőjüket, és akkor kedvükre beszészhetik lelki kínjaikat. Nem mertek mukkanni sem. A hálóba se beszélgettek, Bánki forgolódott, Gina szánalommal figyelte apró neszeit. Torma, ha bús volt, mindig nyögött. Ciller aprókat jajgatott. Bánki csak megfordult némán, mint egy boldogtalan felnőtt, aki nem akarja felverni a gyerekeit a maga fájdalmával. Abigail. Csodatévő Abigail. Bánkinak olyan bánata van, amit nem mer írásba adni. De Abigail mindig mindent tud, ami itt történik. És talán akkor azt is tudja, mit mondhatod Bánki néni Bánkinak. És hogy kellene segíteni azon, ami miatt Bánki Anna olyan boldogtalan. Semmi iskolai holmit, egy füzetlapot, egy ceruzát se tarthattak a hálóban. Csak gondolatban tudta megfogalmazni, mit ír majd holnap Abigailnak. Kedves Abigail, Bánkiéknál nagy baj van, de nem tudom mi. Anna nem meri leírni, beszélni sem mer róla. Ha tudod, mi történt, és el tudod intézni, segíts neki, de gyorsan, mert Bánki olyan nagyon szomorú. Vitai. Másnap kíváncsiságból még állított kezdete előtt beleolvasott Dániel könyvébe, de nem sokra ment vele. Valami Joákim király szerepelt benne több kimondhatatlan nevű ifjúval. Nem volt semmi értelme az egésznek. Mihelyt értementek az iskolai felszerelésükért az A nappaliba, mintha valami leckét egészítene ki, septében lekaparta, amit Abigaillel közölni akart, és még mielőtt átmentek volna az iskolai szárnyba, kirohant a kertbe. Kabátot se vett, különben észrevették volna, hogy valahova kifelé készül. Rohant kabát nélkül, és imádkozott, meg ne lássa valaki, míg a céduláját bedobja Abigail korsójába. Persze nem sikerült. de abban szerencséje volt, hogy nem látta meg más tanár, csak König. König éppen a tanári lakrész ajtaját nyitotta a kulcsával, mikor ő visszatért a szobortól. Nagy kelletlenül vigyázba állt előtte, s köszön neki. König rábámult. Látta, hogy a cipője csupa hó. – Enye? – mondta még mindig náthásan. – Mit csinál maga a kertben ilyenkor, mikor az osztályok már sorakoznak? És főleg miért van kabát nélkül? König annyira nem számított, hogy léleknyugalommal lehetett neki bármit is hazudni. Azt mondta, csak éppen kitekintett, hogy megállapítsa, milyen az idő. Ilyenkor? Kérdezte König csodálkozva, hiszen úgyis bennül ma egész sétáig. Nem lett volna egyszerűbb kinézni az ablakon? Ezzel szerencsére el volt intézve az ügy. König még azt is eltűrte, hogy Gina a tanári lakrész előtti lábtörlőn szárazra törölje a cipőjét, sőt a vele való találkozás végül is a hasznára vált, mert hogy együtt lépkedtek vissza. Zsuzsanna, de maga az osztály is azt képzelte, talán König rendelte magához pár percre valami üzenettel, csak ők nem vették észre, nem hallották. Nem magyarázkodott senkinek, legkevésbé Bánkinak. Bánki aznap már nyugodtabb volt, csak szótlanabb, mint bármikor. Gina most már figyelte őt, s mert neki is volt titka, amit túlmutatott az osztály átlagos problémáin, csodálkozott, a többiek milyen természetesen tudomásul veszik ezt az új Bánkit. Mennyire csak a pillanatnyi bajokkal törődnek, és nem töprengenek rajta, mi történhetett, ami miatt Bánki néni nem hozott süteményt. Vagy ha hozott, Anna hirtelen önző lett falánk, és megette nélkülük. Pedig Bánki, ha már nem is könnyezett, változatlanul sajátságosan viselkedett. Folyton eltűnt közülük, ha csak tehette. Szünetben Gina látta suttogni a nyolcadikos Kriegerrel. Tanúja volt, mint változik meg hirtelen a Krieger arca. Látta a következő óra után, amint a harmadikos Kunnal is szóba áll, pedig józan felsős nem szokott beszélgetni harmadikos csecsemőkkel. Vacsoránál, meg áhítaton, ahol valamennyien együtt voltak, attól fogva már figyelte valamennyit. Bánki, Krieger, Zelemér és Kun valami rejtelmes módon hirtelen mind hasonlítani kezdtek egymáshoz. Mindegyikük arcán múlhatatlanul ott volt az új, a felnőttes árnyék. A karácsonyi szünet 22-ével kezdődött. Az utolsó tanítási nap 20-a volt. Gina egész árkodi tartózkodása alatt nem szerzett annyi gyönge jegyet, mint azon a szombaton, mikor, szintén matulás tradíciók szerint, különösen szigorú volt a feleltetés, mert hiába került a vakáció olyan elérhető közelségbe, meg kellett mutatniuk ezen a napon, hogy amíg a munka tart, csak a munkával törődnek. Ám Gina egyébre se tudott gondolni, mint arra, hogy aznap délben elvileg megkezdődik a szünet. És miután az apja tudja, hogy a középiskolákban mikor végződik a tanítás, ha mégis meglátogatja, akkor ma, holnap, legkésőbb holnap után itt kell lennie. Az utolsó tanórán végre jól dolgoztak, mintha mindazt a feszültséget, ami bennük volt, az ugrással meg a szergyakorlattal akarnák levezetni. Trud Gertrud figyelmeztette őket, el ne felejtsék magukkal vinni és mosásba adni a tornaholmit. Az öltözőben a tornatermi felszerelés, a blúz, a nadrág, a tornacipő meg a tornaharisnya, harisnyában tornáztak, a matula erkölcstelenek tartotta a mezítelen láb mutogatását, Gina kislánykori emlékezéseiből ez volt az, amit a gyerekei sose akartak elhinni. Külön szekrénysorban állott, mindenkinek megvolt a maga számmal ellátott, polcos akasztós rekesze, ahol a holmiát tartotta. Illetőleg, ahol tornaórára való átöltözéskor az iskolai ruháját válfára tette. Tornaholmiukat két hetenként mosatták. A számokkal ellátott kis zsák, amelyben magukkal szokták vinni, ott állt a rekesztékükben a cipőpolcon. Mikor Gina átöltözött, éppen bele akarta gyömöszölni a zsákocskába a holmiát, de megállt a keze, mert ahogy belenyúlt, megérezte, nem üres. Tettek bele valamit. Valami papírt. Nem is egyet. Törte a fejét, ugyan ki ajándékozta meg ilyen rejtelmes módon. Előfordult már, hogy egymás holmiába rejtettek el ezt-azt. Egyszer Olá egy játék egeret lelt a cipőjében, és akkorát visított, hogy rögtön becsukták az egér adományozójával, Gátival együtt. Arra gondolt, ha megtréfálták, nem árulja el itt az öltözőben, ahol még kedvükre ki se nevethetik magukat. Majd az internátusban, míg a tornazsákot a szennyes ládába üríti, megnézi, mit kapott. Hát, ha valami gúnyverset, vicces rajzot, esetleg karikatúrákat a nevelőkről. Jó lesz vigyázni, észre ne vegyen valami Trude Gertrude. Leste az osztálytársai arcát, míg sorakoztak, ki milyen képet vág, de mindenki komoly volt. Bűnbánati héten rászóltak mindenkire, akinek az arca nem azt mutatta, hogy a soron kívüli áhítatok és az ilyenkor elengedhetetlen befelé fordulás megtette a hatását, és figyelmét valóban elterelte a henye világi dolgokról. Az ötödikesek megpróbálták eltitkolni, milyen izgatottak, pedig lázban voltak mind, mert most aztán valóban sűrűsödött a program. Délutára tűzték ki azt a bizonyos biblia ismereti versenyt. Másnapra ünnepi uracsoraosztást hirdettek, és istentisztelet utántól kezdve bárki, akiért értejöttek a szülei, már utazhatott is haza, és élvezhette a vakációt január 7-éig. Utolsónak ment oda szennyes ládához. Kivárta, míg maga maradt, úgy ürítette ki a zsákot, s végre kiemelte a papírokat. Nézte, forgatta csodálkozva, először nem is értette, mit lát. Okmányok voltak a kezében. Bánki, Krieger, Zelemér és Kun keresztlevele és születési bizonyítványa. Ócska, helyenként betépett, itt-ott tintapöttyös papírok. Mellettük egy cédula, álló betűit jól ismerte már. Legutóbb ingerülten azt parancsolták neki ugyanezek a betűk, hogy békéljen végre, ne bosszantsa a nevelőket. Most mást közölt. Azon az éjszakán, amikor az igazgató úr akváriuma leesett, valaki átvizsgálta a tanulók iratait, és kiemelte azoknak az okmányait, akiknek származásuk egy erkölcstelen rendelet értelmében hátrányt vagy veszedelmet jelenthet. Ha észreveszik, hogy az irattár nem teljes, és az érintett tanulóktól újra kérik okmányaikat, ezeket kell benyújtaniuk a régiek helyett. Juttasd előket azokhoz, akiket illet, és mondd meg Bánkinak, hogy a szünet végén térjenek ide-vissza mind. Ez az egyetlen hely, ahol biztonságban vannak. Sokkal nagyobban, mint a szülői házban. És mondd meg azt is, hogy azok, akik ezeket az új iratokat szerezték nekik, gondoskodnak majd a szüleikről is. Úgy vigyázz, ha nem leszel elég ügyes, veszedelembe sodrod Bánkit, Kriegert, Kunt meg Zelemért. És még egyszer nem biztos, hogy tudok majd segíteni. Abigail. Csak állt. Most nem gondoltam maga problémáira, a maga bánatára, arra sem, hogy milyenné alakul az ő karácsonya itt. Olyan fogalmak aktivizálódtak benne hirtelen, amelyek benne éltek valahol a tudatában, csak sose törte rajtuk a fejét, mert nem érintették őt személyesen. Hát persze, hisz ez most iszonyúan fontos, ki milyen vallású szülőktől született. És az sem mindegy, hogyha a szülei keresztjének, mikor keresztelkedtek meg. Ha csak rövid ideje, vagy az apa vagy anya egyáltalán nem, az hátrány lehet. De még veszedelmes is. Úgy látszik, mert ezt írta Abigail. Belenézett az okmányokba. Református volt azokban mindenki, aki csak ott szerepelt, az összes szülő, nagyszülő. Berohant a hálóba, kereste Bánkit. Aztán eszébe jutott, annak most dolga van, kenyérügyeletes az ebédlőben, akkor csak ebéd után beszélhetnek zavartalanul. Betette a mindenes füzetébe Abigail küldeményét, amit az iskolában mindig magukkal kellett vinniük, hogy belejegyezzék, mi a tennivaló a lecke, vagy milyen váratlan utasítást kapnak napközben. Annak ugyan a tanítás végeztétől másnap reggelig az A nappaliban volt a helye, de nem merte az okmányokat máshogy hagyni. Hát, ha Zsuzsannának most jut eszébe valami szekrény, vagy ágy ellenőrzés, és a kezébe kerül. A virágos ládába elrejteni képtelenség, nappal bármikor benyithat valaki a fürdőszobába. Bedugta a füzetet, az iskola ruhája blúz része alá, s jól drágombolta a kötényét. Furcsa formájú lett tőle a melle, de a kötény olyan idomtalan és bő volt, hogy valószínűtlen volt, hogy észreveszik. Fogalma se volt, mit énekelnek, imádkoznak étkezés előtt. Különben is telítve volt már vallásos élményekkel. Mióta a bűnbánati hét megkezdődött, folyton magukba kellett nézniük, a lelküket vizsgálni. Istenfélő gondolatok helyett most csak türelmetlenséget érzett, meg feszültséget. Egyenek már, és menjenek innen végre. Bánki aznap még mosogatni is segített, már sétára öltöztek, mire végre előkerült a konyhából. Megkérte Kismarit, meg Tormát, s szigeteljék el kettőjüket a többitől, mert valamit meg akar Bánkival beszélni. A lányok akkora már megenyhültek, nagy nehezen elhitték, valóban nem kapott csomagot, s azt is elfogadták, anyja valami családi baj hírével kereste fel, amiről fáj neki beszélni. Kismari mindig óriási volt az ilyen feladatok végrehajtásában. Kezet fogott Tormával, egymásnak vetették a vállukat, mint a kettőjüknek egy testük volna, s mint egy kis lélegző spanyol fal, keresztbe álltak Gina nyitott szekrény ajtója előtt, és visszatartották azt, aki vitajék felé közeledett. Gina magához intette Bánkit. Majdnem belebújt a szekrényébe, míg kigombolta a blúzát, és kihalászta a mindenes füzetet. Beszélni nem tudott. Mari és Torma túl közel álltak, csak a kezébe nyomta, és kinyitotta azon a helyen, ahol az okmányok voltak, hogy Bánki azonnal lássa, mit kapott, és elolvashassa Abigail céduláját. Mint a Matula annyi epizódját, képét, magával vitte felnőtt életébe Bánki arcát is. Bánki lassan kipirosodó bőrét, és sokszor elgondolta később, micsoda élményeket és perceket adott neki az a tél, az a tavasz, az erődbeli élet, Abigail, aki belevonta emberi sorsok intézésébe, és a tábornok, aki tágabb perspektívát mutatott neki, mint amit akkor egy 15 éves kislány, aki maga nem volt veszedelemben, észrevett vagy észrevehetett. Bánki nem tudott szólni, csak bólintott. Ezzel jelezte, felfogta, mit kapott. Aztán elkezdett minden ízében reszketni. Neki dőlt a szekrénypolcoknak. Gina várt egy kicsit, hogy lecsillapuljon, míg keze annyira megszilárdul, hogy összetudja hajtogatni az írásokat, s valahogy a blúzába gyűri, ahogy ő tette tanítás után. Zsuzsanna megjelent. Rájuk szólt, mikor hajlandóak végre felvenni a kabátjukat, ma korábban lesz a séta, tudhatnák, hiszen nem sokára kezdődik a verseny. Kismari és Torma azonnal elengedték egymás kezét, ahogy a diakonissa felbukkant. Zsuzsanna ott maradt az osztály mellett, amíg el nem indultak. Ha a sétáltak is, a hármas pároknak mindig egyszerre kellett lépniük. Bánki Gina mögött jött, jobbján Szabó, balján Murai. Gina egész séta közben hallotta, hogy Szabó morog, sasszézzon már ez a Bánki, folyton elvéti a lépést, még majd kikapnak emiatt is. Ma jót tettem, gondolta Gina. Voltak éppen nem én, hanem Abigail, de azért én is egy kicsit. Mikor írtam neki, nem tudtam, hogy Abigail már járt az irodában, és megnézte, kinek kell segítenie. Talán mire visszaérünk a sétából, jutalomképpen itt lesz az apám. Vagy legalábbis megszólal a telefon. Se üzenet nem várta, se a telefonhoz nem hívták, és a tábornok nem volt az intézetben. Mihelyt hazaértek, azonnal át kellett öltözniük ünneplőbe. Zsuzsanna ingerült lett, mert Bánki, a szelíd Bánki folyton elcsavargott, hol a harmadikosok háló részén mászkált, hol zelemérrel suttogva fogta el, hol a Krieger szekrény előtt. Mikor megfenyegette, vigyázzon, megbünteti, Bánki olyan boldog nyugalommal nézett rá, mintha dicsérte volna. Kun Éva, gondolta Gina, harmadikos. Még nincs is 13, és meg kell tanulnia hallgatni. Elhallgatni, hogy egyáltalán veszélyben volt, és azt is, hogy megmentették valamitől. De mi történik azokkal, akiknek nincsen rendben a származásuk, és akinek nem segíthet Abigail? Voltaképpen miben áll az a veszély? Fogalma se volt. Később már tudta, hogyha nem is akkor, amikor a veszedelem még csak előre vetítette az árnyékát, de pár hónappal később, amikor valóban elszabadult a pokol azok ellen, akiket a zsidó törvény érintett, Abigail a haláltól mentette meg Kriegert, Zelemért, Kunt, Bánkit meg a szüleiket. Ha azon a Biblia ismereti versenyen nem szerepel olyan nyomorúságosan, talán nem szánja meg őt annyira Bánki, hogy úgy egyedül marad az ünnepen, s nem akar örömet szerezni neki mindenképpen olyan valamivel, amiről biztosan tudta, a legszebb ajándék lehet Ginának. Ám a kislány egyszerűen nem vehette fel a versenyt azokkal, akik kezdettől fogva felekezeti iskolába jártak, s még az elképzeltnél is gyengébben szerepelt. 50 kérdést kaptak. 50 bibliai idézetet olvasott fel előttük az igazgató. Nekik fél percnyi várakozás után fel kellett jegyezniük, ki mondta, s a Biblia melyik könyvében az idézett szavakat. A kérdések nem voltak egyszerűek, még a Jelenések könyvéből és Jeremiásból is került közéjük. Egyszer, egy percre meg is zavarták őket. Suba benyitott, bebámult, Torma Gedeon dühösen intett neki, ne zavarja, de mégis bejött. Suttogott valamit az igazgató fülébe. Az bólintott, s azt mondta, érti, de nem ér rá, hagyja békén a versenyzőket. Bánki mind az 50 idézetet felismerte, és felismerte majdnem mindet, 48-at Olá is. Utánuk mindjárt nagyon jó eredmények következtek. 47 megoldás aradi, 45 egy hatodikos. A két alsó osztály még nem vett részt a versenyben, de a harmadikosok már igen, s nem volt az a harmadikos, aki, mint az egyesítő összegezés kimutatta, ne tudott volna többet felismerni Ginánál, aki a legutolsó volt mindenki közt a maga 26 megfejtésével. Mikor az eredményt kihirdették, Zsuzsanna szemrehányóan nézett rá. A kislányt külön nyomasztotta, amikor rájött, hogy felismert ő még vagy 10-et a 26-on kívül, hisz egész nap ilyesmit hallott ideben, csak éppen nem merte beírni, mert nem volt benne egészen bizonyos. Soha életében nem volt ő még utolsó az iskolában. Ki persze nem pellengérezték, Zsuzsanna se szólt semmit, sőt az undok kőnig még oda is jött hozzá, és azt makogta, mind tudják, hogy nem járt eddig felekezeti iskolába, és csak ne búsuljon, jövőre már bizonyosan az elsők közé kerül. Meg tudta volna ütni. Olyan dübe hozta a részvétével, mert ha már utolsó lett, legalább ne kondoleáljon neki ez az ember. Kalmár nem vigasztalta. Sőt, azt mondta, legyen sportszerű. Menjen szépen, gratuláljon Bánkinak, aki most veszi át a kitűzött díjat. Egy gyönyörű, díszkiadású Ziegler Ferdinánd művet, eredeti német nyelven. Az Istennek tetsző életről, amit szívesen kölcsön ad. Bizonyosan tudja egy időre nélkülözni. Ez volt az a pillanat, mikor majdnem elmosolyodott. Olyan drága volt ez a Kalmár, hogy ilyen finoman kifejezte, milyen rettenetes jutalomkönyveket osztogatnak a matulában, és hogy az egész verseny voltaképpen olyan, hogy nem is érdemes búsulni miatta. Valóban odament Bánkihoz. Bánki, mikor meglátta, az asztalra csapta a könyvét, és forrón megcsókolta. Zsuzsanna szó nélkül lefejtette a karját a Gina nyakáról. Nem szerette az indokolatlan kitöréseket. Jövőre majd jobban iparkodunk vitai, mondta az igazgató. Most lépett oda mellé. Gina a fejét is lehajtotta, hogy ne kelljen látnia. Te nem tudsz veszteni, mondta Marcel valamikor, mikor társas játékot játszottak. Pedig hozzátartozik a jól neveltséghez, hogy ne tedd nehézzé a győztes győzelmét a bús képeddel. Tessék megtanulni szépen veszteni. Azóta se tanulta meg. Rossz érzés volt, hogy most még az igazgató kegyes intelmeit is végig kell hallgatnia. Csak azt tette némileg elviselhetővé, hogy eszébe jutott, Torma Gedeonnak fogalma sincs arról a valamiről, amiről neki és Bánkinak és Kunnak és Zelemérnek és Kriegernek, hogy az irodájából azért mégiscsak eltűnt valami azon az akvárium pusztító éjszakán. Ha sorra átnézi az összes tékáit, és rájön, hogy négy tanulónak pótolni kell a személyi okmányait, amit majd kap, ha nem is veszi észre, nem lesz azonos azzal, ami eltűnt a szekrényéből. A gondolata megszakadt, mert az igazgató mondott még valamit. Suba felvett számára egy üzenetet, hallotta Gina. Folyt a verseny, mikor a telefon megszólalt, nem lehetett őt odahívni. A tábornok úr jelentkezett. Boldog ünnepeket kíván, azt üzeni, ezúttal pénzt kap karácsonyra. A testvérnél hagyta a múltkor. Hazavinni sajnos nem tudja vakációra, mert a villában felrobbant a kazán. A villában kandallók voltak, és a kisebb szobákban cserépkályhák. Értette, mit akar közölni vele az apja, s most ébredt rá, azért voltak éppen mégsem vette komolyan, amit legutoljára hallott tőle, hogy alig ha nem, nem tölthetik együtt az ünnepet. A teljes kudarc a versenyen, s a vigasztalan karácsony apja nélkül, az osztály nélkül, az üres matulában végképp elkeserítette, sírva fakadt. Az igazgató azonnal kiküldte a teremből azzal, hogy hisztérikus jelenetek nem illenek erkölcsös református lányhoz, főleg nem bűnbánati héten. 5 perc múlva lecsillapodva és megmosott arccal jelentkezzék a prefektájánál. Még nem telt el 5 perc, mikor Gina visszatért. Összeszedte magát, nem akarta kiszolgáltatni bánatát és csalódását senkinek. Majd ha nem lesz már tanú, kibőgi magát Tormával együtt. Ők maradnak itt ketten, egyedül. Az 5. osztály sokáig susogott a verseny után. Aztán Kismari odaállt Gina elé. Azt mondta, ha náluk felrobbant a kazán, és nem lehet hazamennie, töltse akármelyiküknél a szünetet. Ezennel meghívják, nincs köztük olyan, akinek a szülei ne vállalnák el szeretettel. Elvinnék Tormát is, de azt nem engedi az igazgató. Lévén egyetlen élő rokona a szerencsétlen, és ilyenkor szokott vele családi életet élni, úgyhogy Torma mindig idegileg megrokkanva kezdi a januárt. Döntse el, kihez csatlakozik, az illető aztán megy Zsuzsannához, kikéri őt, és holnap úrvacsora után mehetnek együtt a vonaton. Pillantása végigvándorolt az arcokon. Mindegyik csupa szeretet volt, csupa mosoly. Murai olyan lelkesen invitálta, hogy még az ujját is begörbítette, úgy hívta magukhoz. Legszívesebben bánkival ment volna el, de tudta, lehetetlen. Megígérte, hogy nem hagyja el az intézetet, csak az apjával, vagy azzal a valakivel, akit az apja küld érte. Az osztály egy kicsit megfelhőzött, mikor megmondta nekik, hogy nem mehet el senkivel. Magyarázatot persze nem adhatott, csak annyit, így kívánja az apja, s az külön kereszt volt, hogy az osztály hangulatán azonnal megérezte, a lányok azt gondolják, a tábornok gőgös, s talán egyikükét sem érzi megfelelő környezetnek a lánya számára. Sajnálgatták még egy kicsit, aztán mégiscsak erősebb volt a maguk öröme, saját ünnepüket tervezték, a meglepetésekről tanakodtak. Csak Torma meg Bánki maradt mellette. Bánki, mert valami más, új kapcsolta őket össze, és a nyomorult Torma, akinek semmije se volt, csak az ünnepen még jobban érzékelhető árvasága. Azt kínálta fel neki, azt akarta vele megosztani. Gina iparkodott eltitkolni, mennyire keserű, persze azért csak meglátszott rajta. Az 5. esek elharapták a mondatokat, ha ránéztek. Mit búsítsák azzal, hogy ők már csak egyet alusznak, és viszi őket haza a vonat. A másnapi úrvacsorán nemigen járt a matulások esze azon a szép ígéreten, amit nevükben a nagy tiszteletű úr tett. Egész mi voltuk kifelé figyelt. Vajon vár-e rájuk már valaki a társalgóban? Gina hitte és vallotta, ígérte és fogadta a többivel együtt, amit a szertartás megkívánt. Ám semmit sem érzett az ünnepből, csak olmos, tanástalan szomorúságot. A fele matula még ebéd előtt elhagyta az intézetet. Sok 5. es is elutazott. Zsuzsanna háta mögött a távozók megölelték, megcsókolták Ginát, meg Tormát, megígérték nekik, majd írnak, s megadták a címüket is, hát ha Zsuzsanna megkönnyörül és megengedi, hogy nem családtagnak is küldhessenek levelet kivételesen. Bánki is elment ebéd előtt. Még az ajtóból is visszafutott Ginához, azt mondta, Mindig gondolni fog rá, szentestén is, és majd ad neki karácsonyra valamit. Már tudja is, mi lesz, aminek bizonyos, hogy örülni fog. Végighallgatta némán, mosolyt kényszerített, utána integetett a távozóknak. Az intézet másik fele is eltűnt vacsoráig, Tormával ketten úgy járkáltak a Kongó folyosókon, mint két kísértet.